Üdv mindenkinek, sziasztok, én Jenő vagyok, és ez a SoloQ Podcast 4. évadának 12. adása. Na most egy olyan témával készültem, ami nem tudom, hogy fog értelmet nyerni, de van egy ilyen hiányos jegyzetem, és beindította a fantáziámat, és manapság csak ilyenekkel van időm foglalkozni. Jelenleg épp készülök egy április 17-i meetupra előadni. Ez egyébként élőben lesz az InGame Barban, és a Budapest Game Dev meetupon fogok előadni az AI játékfejlesztésben témában. Ha érdekel titeket a téma, vagy csak szeretnétek bandázni, akkor mindenképp gyertek el, egyébként egész korrekt lesz szerintem. Na de lényeg, hogy most egész sokat készülök erre, meg igazából ezt tölti ki az anyom, úgyhogy az utóbbi hetekben ezért nem készültek felvételek, de most úgy voltam vele, hogy itt ez a félig kész jegyzet, amit elkezdtem egy videóhoz, vagy éppen egy podcast adáshoz, aztán beindította a fantáziám, és hát akkor beszélgessünk róla. Arról van szó, hogy elém került a puzzle játékoknak így a puzzle játékok tervezésének az alapszabálya, hogy mitől lesznek jók a puzzle játékok, mik azok az alapszabályok, amiket érdemes szem előtt tartani, hogy tényleg egy jó puzzle csináljunk, és nem csak magát egy teljes játékot, hanem egy játékon belül is puzzle-öket. Hogyan lesznek ezek jók, izgalmasak, hogyan helyezik a játékos flow-ba, stb. És szokásomhoz híven elkezdtem egy kicsit így hátralépni, és megint túl sokat léptem hátra, és ez a sokszori hátralépés és rátekintés ezekre a témákra, ugye a puzzle játékok, meg a puzzle játék szabályainak a témákra, hogy általánosságban a játékok témájára megint elindította a fantáziámat, és már mindent belekevertem. Úgyhogy elkezdtem definíciók mentén filozofálni, és egész érdekes párhuzamokat találtam, na erről fogok most beszélni. Kezdjük már is azzal, hogy mitől puzzle játék egy puzzle játék. És ezt sokféleképpen meg lehet fogalmazni, de egy nagyon érdekes definíció típust, vagy egy nézőpontot, egy lencsét találtam, ami számomra nagyon izgalmas, mégpedig ha a domináns stratégiák oldaláról nézzük meg a puzzle játékokat. Mik azok a domináns stratégiák, amiket úgy is szoktak nevezni, hogy exploitok például a játékokban? Ugye amikor egy videójátékot balanszolunk, vagy alapvetően mondjuk azt, hogy csak tervezünk, akkor a domináns stratégia az, amit így amúgy ki akarunk lökni a rendszerből, mert az azt jelenti, hogy ha van domináns stratégia a játékunkban, hogy van egy olyan módszer, egy olyan exploit, amivel a játékosok egyszerűen trivializálni tudják a játékmenetet. Például van benne egy olyan fegyver, vagy egy olyan skill kombináció, ami úgy szkéleződik, hogy egy idő után semmi nem tudja megállítani a játékost, így a játék egynegyedétől mondjuk már egy isten vagy benne, és mindenkit megölsz. Na, ezeknek amúgy a helye megvan a játékokban, és tudjuk őket okosan is használni, tehát nem kell ezeket a végtelenségig kiírtani, mert nagyon fanok is lehetnek, vagy lehetőséget nyújthatnak nekünk nagyon érdekes játékmechanikák tervezésére. Sokféleképpen lehet kezelni, de alapvetően azt lehet mondani, hogy az exploitok és a domináns stratégiák azok, amiket úgy nem annyira kívánunk a játékunkban, legalábbis ilyen ostoba módon, hogy trivializálni lehetne a játékot. Mert onnantól kezdve elmegy a fun belőle, nem? Tehát nincs kihívás a játékban, és ugye a kihívás az egy fontos része. Itt jön képbe a játékoknak az alapvető definíció, legalábbis amit én szoktam használni, hogy a játékok játékos megközelítésű probléma megoldó tevékenységek. De most a domináns stratégiák által, vagy egy domináns stratégia által elvész a probléma megoldó jellege a játéknak. Lehet, hogy játékos megközelítésű, csak egyszerűen unalmas lesz, mert nincs benne kihívás, nincs miért játszani, nincs egy probléma, amit meg kéne oldani. És egyébként arról is beszéltünk már szerintem több SoloQ adásban is, hogy a domináns stratégiák megtalálásában a játékosok amúgy zseniálisak. Tehát ezért szoktak alfa-beta tesztekre kirakni játékokat többek között, hogy megtalálják a játékosok a domináns stratégiákat, és egy nagyon jól épített közösséggel, akik segítenek balanszolni a játékot, domináns stratégiákat fogni, nagyon-nagyon sokra lehet menni. És egyébként erről beszélni fogok majd a meetupon is, hogy a mesterséges intelligencia, az AI alapú tesztelés kezd annyira profi lenni, hogy egy remek kiegészítő megoldás tud lenni ugye az élő játékosok mellett, mert az AI is nagyon jó domináns stratégiákat tud fogni, vagy nagyon jól tud domináns stratégiákat, meg bugokat, meg csomó mindent fogni. De lényeg a játékok, ugye játékos megközelítésű probléma megoldó tevékenységek, és hogyha azt a probléma megoldó tevékenységet egyszerűen trivializáljuk azáltal, hogy van egy olyan stratégia a játékban, ami mindent üt, tehát a kőpapírrólóba berakunk valami olyat, ami minden esetben üt, akkor igazából az nem játék, annak nincs értelme. De hogyan ez a puzzle játékokhoz? A puzzle játékoknak van egy ilyen nagyon izgalmas definíciója, hogy a puzzle játékok olyan játékok, melyekben a domináns stratégia megkeresése a cél. És ez számomra azért volt nagyon izgalmas, hogy tulajdonképpen igaz. Ha van egy puzzle játékod, amit ki kell raknod, ha tudod rá a választ, akkor igazából ez puzzle játék függő, de gyakorlatilag pár másodpercet ki tudod rakni. Ha mondjuk egy Rubik kockáról beszélünk, és nem egy profi sport Rubik kockázóról, hanem csak te tudod a lépéseket, akkor egy perc alatt kirakod. Ha nem tudod, akkor lehet, hogy hónapokig fogsz gondolkozni rajta, és hónapokig fogod hajtani, mire rájössz a domináns stratégiára. De onnantól kezdve, hogy megvan a domináns stratégia, a megoldó kulcsa egy puzzle-nek, onnantól kezdve az a játék onnantól kezdve számodra nem játék. Nyilván a Rubik kockának van egy bizonyos szintű újrajátszhatósága, mert azért mindig más keverésben van, de azért a domináns stratégia nagyjából ugyanaz egy idő után. És ez általánosakban véve a videójátékokban is ilyen, hogyha van a videójátékokban egy rész, ahol meg kell oldani egy puzzle-t, akkor másodjára, ha nem csak valamilyen random faktorral van megspékelve, hanem mindig ugyanaz a puzzle, akkor ott már nem kell gondolkodnod, csak gyorsan összerakod, és akkor kész van. Megtaláltad a domináns stratégiát. Ezért nem vagyunk annyira motiváltak, hogy bizonyos puzzle játékoknak újra neki menjünk, mert már tudjuk a megoldásokat. Nyilván megismételem, ezt megpróbálják bizonyos játékokban azzal újrajátszhatóvá tenni, az újrajátszhatóságot, egy faktort növelni, hogy valamilyen randomságot raknak bele. Tehát például, hogyha valamilyen jelszót kell megkeresned egy adott játékban, akkor lehet, hogy azt változnak a jelszók, és más pálya elemekből kell kitalálnod, stb. Vannak ilyenek is, de általánosságban most az alap puzzle-ökről beszéljünk, az alap puzzle játékokról, amiknek egy megoldása van. És itt szabadult el egy kicsit az agyam, hogy mi van akkor, hogyha általánosságban véve a játékokban a képességünk, a játékban való ügyességünk, fogalmazunk ide, skillt mondjunk inkább, vagy képességünk, az alapvetően egy domináns stratégia. Tehát olyan szintre fel tudjuk emelni a játékosi képességünket, hogy szinte az már domináns stratégiává válik a játékokban. És akkor itt eszünkbe juthatnak azok a nem tudom, Souls Challenge Runnerek, akik már annyira ügyesek a Souls játékokban, hogy megkötéseket kell egyszerűen alkalmazniuk a játékban, hogy kihívást találjanak benne. Például a Borderlands sorozatban futottam most ebbe bele, hogy olyan Challenge Runokat csinálnak a játékosok, hogy nemhogy nem használnak legendary, lila, kék-zöld fegyvereket, hanem konkrétan szintlépés nélkül fehér fegyverekkel nyomják végig a játékot, mert egyszerűen ezek ilyen challenge run-ok. Annyira ügyesek már, hogy nem kellenek ezek nekik. És tulajdonképpen azon gondolkoztam, hogy a játék kihívásokat ad neked, mint egy puzzle játék, és te pedig a saját skilleddel reagálsz rá, mint domináns stratégiával, és olyan szintre fejleszted, hogy gyakorlatilag trivializálod magadnak az alapjátékot azáltal, hogy a képességedet felfejleszted. És ha ebből a kontextusból nézzük, ebből a nézőpontból a videójátékokat, akkor sok érdekes példára lehet bukkanni. És ez már csak egy ilyen dolog, én egy Sekiro addikt vagyok, nekem például a Sekiro jutott eszembe, amikor elkezdtem olvasni ennek a kontextusában, hogy mitől jó egy puzzle játék, akkor folyamatosan eszembe jutott a Sekiro, úgyhogy most ezt fogjuk röviden csinálni, hogy végigmegyünk azokon a tervezési elveken, amik egy jó puzzle játékot jellemeznek, vagy azokon a tulajdonságokon és tervezési alapelveken, amik egy jó puzzle játékot jellemeznek, hozunk rá kettő példát, egy jó és egy rossz példát, vagy hát két példát fogalmazzunk így, néha egyiknek van negatív oldala, néha másiknak, és utána megnézzük ezt a Sekiro-nak a kontextusában, hogy mint videójáték, és mint a saját képességünk, mind domináns stratégia megtalálása, hogyan illeszkedik ebbe. Na, két puzzle játékot szeretnék itt összehasonlítani az alapelveknél. Lehet, hogy most ezt itt le kell pauzálnotok, és utána néznetek az egyiknek, mert lehet, hogy ezt nem ismeritek. Nem hiába nem ismeritek, és nem lett olyan híres, mint a másik példa, mert az egyik a Rubik kocka lesz, azt nyilván ismeritek. Híres lett egy nagyon híres dolog az egész világban, viszont a másik, aminek lehet utána kell néznetek, a Hasbro-nak a Nemesis faktora. Na most ezt nehéz körülírni, ez egy ilyen fekete, szürke-fekete, vagy ilyen antracit színű műanyag elektronikus játék, amiből különböző méretű színes nyelvek lógnak ki, vagy ilyen színes gombszerű nyelvek, és hangot ad ki, meg világít. Ne, ezt így nem biztos, hogy el tudjátok képzelni, nézzetek utána. És ha már ott vagytok, akkor YouTube-on esetleg nézzetek rá, hogy pár megoldásra, hogy ebben a puzzle játékban milyen megoldások vannak. Egy ilyen első 5-10 levelt nézzétek meg, de akár az első néhány is elég. Na most, ha így előttetek van a Rubik kocka, meg a Nemesis faktor, a Hasbro Nemesis faktor, akkor nézzük meg az első pontot, ami nem más, mint a célkönnyű megértése. Ilyen szempontból a Rubik kocka egy zseniális darab, mert úgy adják oda neked a boltban, hogy meg van oldva, ugye? Tehát nem összekeverve, tehát pontosan látod, mi a cél, sőt, már készen kapod meg. De onnantól kezdve, hogy 5-6-ot tekertél rajta, akkor így hoppá, akkor most ezt lehet kirakni. A céllal együtt adják oda, és egyébként videójátékokban szerintem ezért egy brilliáns design az, amikor már rögtön a játék elején odaadják neked a fő célt, és gyakorlatilag úgymond oda mehetsz rögtön a fő célhoz, de a nagy valószínűséggel meg fogsz halni, de egy könnyen érthető, akár távlati főcél, az nagyon jól tud működni a videójátékokban is, ugye ilyen például a Legend of Zelda Breath of the Wild, ahol már gyakorlatilag a tutoriál után látod, hogy hol van a boss, és oda mehetsz, csak valószínűleg nem lenne könnyű dolgod a játék elején, és hát fel is akarod fedezni a világot, de ott van, ott a fő boss, őt kell legyőzni, hajrá. Meg ilyen a Valheim, ahol rögtön oda raknak téged, ahova be kell rakni a különböző ilyen istenszerű lényeknek a trófáit, hogy felemelkedhesse aztán Valhallába. Tehát rögtön ott van a cél, és rögtön mehetsz, és a Rubik kocka, mint puzzle játék, a puzzle játékok tervezésének egy alap pillére az, hogy könnyen megérthető és látható a cél magán a játékon. És nem csak teljes játékkoncepciókra igaz ez, hanem, mint mondjuk a Valheimet most, vagy a Breath of the Wildot hoztam, hanem játékon belüli puzzle-ökre is. Emlékezzetek vissza, biztos volt nektek olyan puzzle élményeitek, hogy így nézted a puzzle, hogy mi a tökömet kell itt csinálni, hogy el kell forgatni, vagy most át kell ide kötni, vagy mi az Isten ez? Nem egy ilyen van, és vannak olyan puzzle játékok, ahol intuitívan, ugye az intuícióról, intuitív mechanikákról, intuíció tervezéséről már beszéltünk a szólókjúl, tehát intuitív puzzle-ök, tudod hova kell nyúlni, és nagyjából tudod rögtön mi a feladat, és el tudsz kezdeni. Na most visszatérve a Rubik kockára, ugye beszéltünk, hogy már összerakva, vagy kirakva adják oda, és eltekered, és tudod mi a cél. Na most a Hasbro Nemesis faktorra, ha ránéztek, fingatok sincs, mit kell vele csinálni. Egy szürke, vagy ilyen fekete műanyag doboz, színes nyelvekkel, mi a cél? Mit kell ezzel csinálni? Ez egy alapvetően nem egy dealbreaker dolog, mert adhatnak hozzá egy leírást, de hogyha már egy leírás kell ahhoz, hogy elmagyarázzák, hogy mi a cél, az már egy kicsit olyan, ott már a komplexitás nem feltétlenül van rendben. Sokkal jobb egy olyan játékot tervezni, aminek már rögtön az elején látod a célját. Második pont, legyen könnyű elindulni. Rubik kocka, baromi egyszerű elindulni, eltekered, kész. Na most a Hasbro-nak ugye a Nemesis faktorát be kellett kapcsolni, elkezdtek villogni a gombok, és elkezdett hozzád beszélni. Volt egy gyakorlatilag egy ilyen egyperces, nem is tudom, közjáték, mire el tudtál kezdeni vele valamit csinálni, meg megértetted a célt, stb. Nem volt vele könnyű elindulni. Ez sem dealbreaker feltétlenül, de a Rubik kockához viszonyítva sokkal nehezebb. És ez bármilyen videójátéknál egy alapelv, hogy könnyű legyen vele elindulni. Ha úgy tudsz elindulni egy játékkal, hogy neked el kell olvasni egy csomó leírást, vagy végig kell menned egy órás tutoriálon, hát ez így nem feltétlenül, nem egy jó kezdő élmény, nem egy jó bevezető élmény. Szerintem beszéltem már a szólókjún ugye a komplexitásról. Vannak olyan videójátékok, meg alapvetően társasjátékok, amiknek a komplexitása által egyszerűen kellenek ezek a hosszú leírások, stb. Annak is van egy játékos bázisa, akik ezeket jól tolerálják. De van egy egészséges lemorzsolódás azok olyan játékosok részéről, akik meg ez igazából annyira nem értékelik és nem szeretik, de lehet úgy is egy nagyon komplex játékot felvezetni olyan izgalmasan, hogy szinte úgymond játszva tanulja meg a komplexitását a játékos. És ez meg bele megy már a tutoriál tervezésbe, meg ugye a komplexitás tervezésbe, ez egy nagyon mély nyúlőleg, egy nyúl nekropolisz, de visszatérve a második pontra, legyen könnyű elindulni. Rubik kockát eltekered a Hasbro-nak a faktorával, Nemesis faktorával, meg így oké, mit csináljak vele. Harmadik pont, a haladás érzete. Ugye a Rubik kockánál már szerintem rögtön tudjátok, óriási élmény, aki nem ismeri még a Rubik kockát, hogy kirakott egy oldalt. Vagy egyre jobban gyűlnek a színek mindkét oldalon. Egyértelmű, tiszta haladási élmény. Persze aztán ott van, amikor a haladási élményedet összetöröd, mert el kell tekerni a rohadt életbe, de látod, haladsz, valamilyen haladást érzékelsz, és ezt nagyon szépen megmutatja. Most a Nemesis faktornál szintén ez így annyira nem érződik, ott nem mutatja meg a játék, hogy hol jársz a célhoz képest, bemondja általában, hogy hanyadik pályán jársz, nem tudod, hány pálya van. Vannak olyan puzzle-ök benne, vagy olyan feladatok, amik hosszabbak, tehát több dolgot kell csinálni, és azon belül se tudod, hogy hol jársz. És ti is biztos találkoztatod már videójátékokban is olyan puzzle feladatokkal, ahol egyértelműen tudtátok, hogy még mennyi van hátra, meg olyan is, ahol fogalmatok sincs, hogy éppen hol jártok. Ez egy érdekes alapelv, amit érdemes betartani. Általánosságban véve a videójátékoknál is az a feedback, hogy haladsz a játékban, ugye az nagyon fontos, tehát ez a progression élmény. Itt igazából a puzzle játékoknál is a progression élményről van szó, hogy visszacsatoljon neked a játék, hogy haladsz a cél irányában. Na most egy olyan játéknál, ahol már alapból nem tudod, mi a cél, vagy így nagyon nehezen megfogható, vagy absztrakt, arra nem is könnyű egyébként haladást, tehát progression élményt építeni. Nekünk embereknek a haladás az egy nagyon fontos dolog, egy intuitív koncepció, hogy haladunk, fejlődünk, ez egy motor bennünk, és ezt meg kell mutatni a játékoknak is, és a puzzle játékoknak is. Negyedik pont, érezze a játékos, hogy meg tudja oldani. Na most erről a pontról, hát kicsit furcsa beszélni a Rubik kocka és a Nemesis faktor esetén. És a Nemesis faktornál azért furcsa beszélni róla, és szerintem azért nem teljesül, mert ott úgy, ha megnézitek a feladatokat, azért van egy-két absztrakt, amikor itt semmiféle visszajelzésed nincs. Most mondok benne egy példát, ez egy szürke doboz, ami így áll, és vannak rajta ilyen nyelvek, amiket általában nyomogatni kell, meg hangja van, meg mit tudom én. De van egy olyan feladat, hogy a feje tetejére kell fordítani, ami igazából kreatív, meg izgalmas, amikor ez az aha élmény megtörténik, de hogyha az aha élmény nem történik meg, mert az Istennek nem jön össze, akkor tehát ez egy eléggé kétélű kard, de erről majd beszélni is fogunk. Nem biztos, hogy az ilyen momentumoknál érzi a játékos, hogy meg tudja oldani, ha csak ugye meg nem történik ez az aha élmény véletlenül, vagy valahogy. A Rubik kocka esetén is egy kicsit nehézkes, mert én Rubik kockáztam, úgyhogy nem tudtam a megoldást, és azért hát néha azért elég rendesen elakadtam. Amikor azt érzem, hogy haladok, tehát kirakok egy oldást, és el kell tekernem, és össze-vissza megy, és csak felbassza az anyom, akkor nem feltétlenül éreztem azt, hogy ezt meg tudom oldani. A Rubik kocka visszajelzése ilyen szempontból nem tökéletes, de érdemes erre figyelni, meg amúgy itt a metainformációk is közbeszólnak, tehát hogy nem feltétlenül a játéktól fogja azt érezni a játékos, hogy meg tudja csinálni, hanem mondjuk attól is, hogy mások is megcsinálták, meg hogy lehetséges, tehát van egy kulcs. Ez nagyon sok dologtól függ, de ez egy fontos elv, érezze a játékos, hogy meg tudja oldani. Ugye majd a Sekiro kapcsán beszélünk egy kicsit erről, meg a Souls játékoknál is előjön ez. A kihívás fokozatos növelése. Ez egy alapvető játéktervezési elv, ugyanúgy a puzzle játékoknál is működik. Először alapabb koncepciókkal elindítjuk a játékos, vagy alapabb kisebb kihívásokkal, de hogyha folyamatosan ezt a szintet tartanánk fent, akkor unalmas lenne, nem tartanánk a flow csatornába a játékos, de hogyha túl nehezeket adunk neki túl hamar, akkor meg ugye a flow csatornából a másik irányba esik ki, túl nehéz lesz, és egyszerűen frusztrációt vagy szorongást fog érezni. Folyamatosan emelni kell a lécet, de megfelelően, és ez a flow csatornába tartja a játékost, és ez a puzzle-öknél is nagyon fontos, hogy folyamatosan ugye a kihívást növeljük. De úgy, hogy a játékosunk, ugye a user bázisunk, a játékos bázisunknak megfelelően ez szépen be legyen állítva. Ez valamilyen szinten Rubik kockánál is igaz, hogy egy oldalt könnyű kirakni, utána meg azért elkezdenek elbonyolódni a dolgok. Én bevallom őszintén, magamtól sosem tudtam kirakni egy Rubik kockát, nem volt hozzá türelmem, de éreztem ott az elején, hogy folyamatosan egyre nehezedik. A Nemesis faktornál abszolút nem így van, leszpoilerezem, én nagyjából ismerem az összes feladatot benne, ott van az 50. feladat, vagy nem tudom, hanyadik, az például tök könnyű a 25-öshöz képest, stb. Tehát egyszerűen nem tudták megoldani azt, hogy ez folyamatosan menjen. Egy idő után össze-vissza van, mindenféle dolgot kell rajta nyomnod, forgatnod, össze-vissza csinálnod, és igazából nem érzed azt, hogy ez egyik nehezebb, mint a másik, hanem az egyik tök más, mint a másik. Ez sem rossz feltétlenül, mert lehet, hogy ugyanazon nehézségen csak mást kell csinálnod, de igazából nem nagyon jött össze azt, hogy a kihívást folyamatosan növeljük, és ez egy alapvető játéktervezési elv, hogy folyamatosan növeljük, a flow csatornában tartsuk a játékost. A következő két pontot, a 6-ost és a 7-est, azt én most így összevonnám. A 6-os a paralelizmus, a 7-es pedig a piramis struktúra. Most a paralelizmus az azt jelenti, hogy adjunk a játékosnak alternatív utakat, amin tud haladni, ha éppen elakadna egy helyen. A piramis struktúra meg azt jelenti, hogy van a fő cél, és ebben a paralelizmusban, tehát a különböző utakon bármit csinálsz, az úgy, mint a piramis csúcsa felé egy irányba mutat, tehát a különböző haladási frontjaid azok egy cél felé mutatnak, tehát minden hozzájárul az egy felsőbb cél felé való haladásodhoz. Na most ezek is relatíve alapvető játéktervezési elvek, hogy van egy fő célod, és nyilván bármit csinálsz a játékban, annak azt támogatnia kell. Tehát ahogy fejlődik a karaktered egy RPG játékban, szerzel egy új tárgyat, ideosztasz pontokat, beszélsz valakivel, csinálsz egy küldetést, ilyen tárgyakat szerzel, és az ugye folyamatosan építi a karakteredet, és egy cél felé haladsz. Az meg, hogy nem egy csőben vagy, és hogyha elakadsz egy bossnál, akkor csak verheted a fejed a falba, hanem mehetsz más utakon is fejlődni, az pedig egy nagyon jó ilyen fellélegzési lehetőség, pláne ha ez piramis struktúrában van, tehát ilyen kis piramisok vannak a játékban, hogy van egy nehéz boss, de el tudsz menni farmolni, el tudsz menni ugye tárgyakat szerezni, és különböző más frontokon tudod a játékmenetedet, vagyis hát ugye a karaktered fejlődését, meg ugye a cél irányába haladni. Egyébként ez volt ugye az Elden Ringnek is egy nagy varázsa, hogy a Souls játék formula az azért lett az open world design által sokkal befogadóbb, mert a Souls játékoknál igazából megszoktuk, hogy egy idő után nem tudunk haladni. Ott is azért létezett paralelizmus. Tehát, hogy volt, hogy több bosst tarthattunk a sütőben, úgymond több bosszal próbálkozhatunk, vagy visszamehetünk farmolni területekre. Én például emlékszem, a Dark Souls 1-be csináltam ilyet, hogy a, nem is tudom, Lord's Garden, már nem emlékszem a nevére, de ott a kertben, ott elég sokat farmoltam az ilyen szellemeket, és rengeteg szintet léptem, és az elég erősen hozzájárult, ugye, mint egy ilyen paralelizmus, egy ilyen, és egyébként mint piramis struktúra a játékmenethez, de az Elden Ringben ez sokkal másabb. Ott van mondjuk Margit, mint boss, és nem tudod legyőzni, akkor visszamehetsz farmolni, szinteket léphetsz, új fegyvereket szerezhetsz, egy csomó másik boss van, amit legyőzhetsz. És ezért is ez egy alapvető játéktervezési elv, hogy ne akasszuk meg a játékost, hanem adjunk neki lehetőséget, hogy több úton tudjon fejlődni, vagy több úton tudjon a cél felé haladni, és ez piramis struktúrában, tehát egy jól tervezett játéknak minden egyes komponens összeáll a felé, hogy egy felsőbb cél felé haladjunk, a piramis csúcsa felé. Na most ezt egy kicsit nehéz értelmezni a Rubik kockánál, meg egyébként a Nemezis faktornál. A Nemezis faktornál ez nem igazán működik. Ott nincs paralelizmus, nincs másik feladat, amin dolgozhatsz. Aztán átléphetsz egy adott feladaton, de aztán az ott van, hogy nem oldottad meg, hát átlépted, kit érdekel. Az nem így működik. Piramis struktúra meg nincsen, mert az nem járul hozzá a haladásodhoz, hogy egy másik, csak átlépted a feladatot. Szóval nincs paralelizmus. A Rubik kocka, hát az lehet, hogy idézőesen túl egyszerű játék ahhoz, hogy a paralelizmust meg a piramis struktúrát értelmezzük. Lehetséges. Tehát aki nagyon vágja a Rubik kockának a matekját, az lehet, hogy látja a paralelizmusnak, tehát hogy egyik másik oldalon haladunk, és ezek hogyan függnek össze, hogy ki tudj rakni egy harmadik oldalt, nem tudom. Tehát lehet, hogy léteznek, de az biztos, hogy az aki először Rubik kockázik, az nem látja ezt a paralelizmus vagy piramis struktúrát, legalábbis szerintem én nem láttam benne. Szóval ezt a két pontot érdemes így az általános játéktervezésben értelmezni, de vannak olyan teljes puzzle játékok is, meg játékokon belüli puzzle-ök is, ahol lehet ezt így látni, még egy alapfeladaton belül is, vagy egy puzzle feladaton, amit eléd rak a játék, hogy bizony van benne némi paralelizmus, hogy nem csak az egyik oldalról indulhatsz el, több oldalról indulhatsz, több dolgot foghatsz meg. Például láttam most egy ilyen doboznyitós játékot, aminek az volt a lényege, hogy ilyen nagyon jól megtervezett ilyen ördöglakat jellegű dobozokat, kulcsokat kell kihúzni, The Box, vagy nem is tudom milyennek neve, van egy ilyen külön játékstílus. Na ott is egyrészt egy szobában ugye több dobozt maszkurálhatsz, az egyik dobozból kiszedett cuccot a másik dobozban is használhatod, aztán a szobákból átmehetsz egy másik szobába, mindig csinálhatsz valamit, nem úgy van megtervezve, hogy nagyon el tudj tévedni, de csomó paralelizmus van benne, és nyilván piramis struktúra, mert minden egyes feladat, amit megoldottál, a nagy célt támogatja. Szóval ez tud így működni. A következő pont a segítség, vagy a hintek, hogy segítsünk a játékosnak. Most ez nem egy könnyű dolog, tehát, hogy egy puzzle-ben nem könnyű segíteni a játékosnak, tehát, és ez talán az egyetlen pont, amiben a nemezis faktor jobb, mint a Rubik kocka. Aztán, hogyha gondolkozunk, és egy kicsit így kiterjesztjük azt, hogy a segítség az tulajdonképpen miben nyilvánul meg, akkor meg rájöhetünk, hogy nem. Tehát, ha csak a játékot nézzük, a nemezis faktorban van segítség. Tehát, hogy így megnyomod a segítség gombot, és akkor az adott puzzle-ben adnak neked hinteket. Ez tök jó. A Rubik kockában nincs ilyen. Ott van a Rubik kocka, azt játsszál vele. Viszont, ha egy kicsit kijebb lépünk a hintek kapcsán abba, hogy a Rubik köré egy óriási közösség épült, és általában, hogy a te Rubik kockázol, találsz olyat a környezetedben, akik Rubik kockáznak. Én emlékszem, amikor középiskolás voltam, ez volt 20 éve, akkor mindenki Rubik kockázott, de tényleg mindenki. Jó, akkor nagyon fel volt itt futva, és ha el voltam akadva, akkor tudtam segítséget kérni. Tehát a közösség is adhat hinteket. Tehát ne csak feltétlenül ezt a játékban értelmezzük. Érdemes a játékba segítségeket építeni, ez egyébként nagyon sokféleképpen tud manifestálódni. Ugyan videójátékok kapcsán sokat beszéltem erről, főleg a Souls játékok kapcsán, amikor a játék részévé teszik a játék nehézségének a megválasztását. Tehát az, hogy nem az van a Souls játékok elején, hogy easy, medium, hard, hanem hogy bemehetsz a bosshoz egyedül is, de ott van egy idéző sign, hogy megidézel egy NPC-t, vagy mondjuk a Elden Ringbe spiriteket is idézel. Most nem akarok itt ilyen forradalmat kirobbantani, hogy ez az easy mód, vagy mit tudom, mert nem vagyok ilyen purista, vagy nem tudom mi ezeknek a neve, őrült szózosoknak, hogy ha izével mész be spiritet idéztél egy bossnál, akkor te nem játszottál ezzel a játékkal, meg hogyha magicet használtál, vagy pajzsot. Lényeg, hogy ott is ugye felfoghatjuk azokat hinteknek, tehát segítségeknek. De egyébként a játékok tele vannak hintekkel, tehát egy bossnak a telegráfolása is egy hint, a hangefektek is hintek. Ez egy nagyon mély nyúlereg ugye a 2024-es audio-vizuális lehetőségeinkkel, de le lehet menni egyébként ilyen szintre is, hogy megnyomok egy gombot és ad egy segítséget. Nem is tudom, melyik játékban van egy ilyen kalandjátékban, adventure game-ben, hogy ha nem elakadtál, akkor valamelyik karakter felhívja az anyukáját, és akkor az anyukája átadja a telefont az a papának, és a papa elmondja, hogy mit kéne csinálni. Tehát ez lehet humorral is kezelni, meg nagyon jól. Tehát nem kell félni attól, hogy attól még, hogy a játékosok nem tudják megoldani a nekik szánt puzzle-t, azt a rejtvényt, az nem azt jelenti, hogy szarul van megtervezve. Lehet nehéz rejtvényt adni, csak akkor adjunk hinteket. Vagy akkor vegyünk egy kicsit vissza, ezzel gyönyörűen lehet játszani, rengeteg nagyon fasz a példa van a játékok világában. És a 9-es pont egy picit absztrakt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag spoilerez le a puzzle-edet, a rejtvényedet. Nem csak úgy, hogy így azt mondod, hogy láttam már 10-szer próbálkoztál, nem sikerül, itt a megoldás. Ilyet nem csinálunk. Felajánljuk a lehetőségét, hogy akár a játékos meg tudja nézni a választ. Mert amúgy őszintén 2024-ben mi választja el őt attól, hogy felmenjen a nem tudom milyen wiki oldalra, vagy a YouTube-on megnézze. Így is úgyis a közösség fel fogja rakni, legyen ez az ő döntése. De ha akarjuk, akár a játékba is belerakhatjuk valamilyen formában. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy vizsgálták pszichológiailag az ilyen trükkös feladat megoldásunknál, vagy rejtvény megoldásunknál az aha momentet. Azt, amikor így rájössz, és így az asztalra csapsz meg a fejre, hogy baszki, rájöttem, ez egy nagyon jó érzés. És hát ezért játszunk ilyen játékokkal is részben. De vizsgálták azt, hogy mi van egy ilyen aha élménykor, és mi van egy olyan aha élménykor, amikor megadod a választ. Tehát valaki nem tudja megoldani, de odaadod a választ, és ugye a fejre sem, hogy basszus, ezt így kell megoldani. És érdekes jelenség volt, hogy nyilván ez sokan vannak azok, akiket ez idegesít, nem idegesít feltétlenül, hanem valakiből igazából frusztrációt vált ki, hogy ezt nem tudtam, hogy ezt így kellett volna megoldanom, de igen sokan voltak, akiknél ez az aha moment, ez körülbelül úgy csapódott le, mintha maguk jöttek volna rá. Tehát élmény szempontjából nem mindenkinél váltott ki frusztrációt. És egy teljes játéknak a kontextusában, vagy alpuzzle kontextusában ez nem feltétlenül egy rossz dolog, mert nem döglik meg tőle teljes mértékben a játék. Szóval, 2024 internetkora, bárki bármilyen megoldást megnézhet, így is úgy is, hát adjuk oda a játékosnak. Nem úgy, hogy leszpoilerezzük neki, hanem adjunk neki lehetőséget. És ezt lehet elegánsan, lehet kreatívan is csinálni. Például egy FPS játékban, hogyha van egy ilyen, nem tudom, kapcsolótábla, amit meg kell adni, sehogy nem tudja a játékos, akkor nem tudom, fel tudja hívni az operátort, akivel beszél, akivel mondjuk egy vicces beszélgetésen keresztül azt így leszpoilerezi neked, vagy nem leszpoilerezi, hanem elmondja neked, hogy hogy kell megoldani, ha ezt te választottad. Sokkal elegánsabb. Szóval legyen a fejünkben az, hogy nem feltétlenül kell a végletekig titkolni a megoldást. El tudjuk mondani mi is a játékosnak, és ez nem feltétlenül rossz. És a tizedik pont az az, hogy a látásmódváltás az egy kétélű kard. Van az a feladvány, hogy adott neked 6 darab gyufaszál, és ebből neked ki kell raknod 4 darab háromszöget, aminek ugyanakkora a területe, tehát 4 darab ugyanakkora háromszöget. És akkor az történik, hogy az emberek vagy ismerik már, vagy rájönnek, vagy pedig rohadtul nem jönnek rá. Ugye ez úgy működik, hogy elkezdik az emberek taszigálni, és így próbálnak ilyen nagy háromszöget kirakni, de akkor nincs elég gyufaszál, és akkor próbálják rendezgetni őket, és előfordul, hogy valaki rájön, hogy ja, hogy egymásra is lehet rakni ezeket a gyufaszálakat, és kirak belőle 2x-et, ugye az 2-2 darab gyufaszál, és a tetejére rárak egyet, és abból lesz 4 darab háromszög. Na most ez egy ilyen látásmódváltást igényel. Tehát ez a think outside of the box, bármennyire is elhasznált, és nem tudom, közhelyes már ez a dolog, de van egy csomó játék, ami így működik. Ez a think outside the box, és nagyon jó élményekhez tud vezetni. Viszont könnyen tud frusztrációhoz is vezetni. Ugyanis, ugye az előző pontnál beszéltünk arról, hogy az aha moment, amire egyébként rá tudtál jönni, és nem kell hozzá látásmódváltás, az le tud csapódni úgy is játékosoknak, egy kicsit lusta voltam, a következőnél majd jobban figyelek, és nem várt ki belőle frusztrációt, vagy azt mondja, ja basszus, ez dekreatív. Abban az esetben, ha látásmódváltásra van szükség, akkor ez könnyebben tud frusztrációt kiváltani, vagy akár még nagyobb a hajélményt, hogy úristen, mennyire kreatív ez a játék, de az én think outside of the box látásmódváltásra vigyázni kell. Van egy Zelda játék, nem a Spirit Tracks, hanem a Phantom Hourglass, ahol kis gőzös hajód van, egy zseniális Nintendo DS játék, és ott vannak ilyen trükkös feladványok. Most sajnálom, de le fogok spoilerezni kettőt. Egy percig ne, akkor lépjetek egy percet, hogy ezt nem akarjátok hallani. Van egy olyan, hogy be kell jutnod egy barlangba, és ott van két fákja, és konkrétan elmondják, hogy mi a cél, fújd el a tüzet, és mit csinál a játékos? Elkezd csapkodni a karddal. Ja, nem csapkodni kell, hanem a izét kell csinálni, a pörgős támadást. Így bepöröksz, hát még mindig ég bassza meg. Meg kell nyilazni, meg kell szerezni egy ilyen fújótárgyat. Mi a francot kell csinálni? Aztán kiderül, hogy a Nintendo DS-nek bele kell konkrétan fújni, oda kell fordítani a tűzhöz, és neked, embernek bele kell fújni a mikrofonba. Zseniális. De erre nem mindenki jön ám rá. Én nekem ezt a neten kellett megnézni, és nekem ez pozitívan csapódott, hogy úristen, de kreatív ez a játék, és utána gondolkoztam, a dobozon kívül gondolkoztam, de például, amikor az volt a feladat, hogy ugye a Nintendo DS-nek két képernyője van, felül is, alul is, az volt a feladat, hogy le kellett másolnom egy valamit, egy papírról a másikra, és azt hittem, hogy a ceruzával kell lerajzolni az alsó képernyőre, mert hát egy ceruzát, egy stylust adnak hozzá, és rajzolnod is kell a játékban. Jó, ez egy kicsit elbénázott feladat volt szerintem, de nem ez volt a megoldás. Össze kellett csukni a DS basszus, össze kellett csukni, mert összenyomtad így a két képernyőt és a két papírt. Hát azt hittem, hogy szarok, hát mondom, mi ez? Kicsit itt fogtam a fejem. És ezek a feladványok, ezek ilyen két élő kardok, ha valaki rájön, akkor az elképesztő élményt tud okozni, viszont ha valaki nem jön rá, és egyébként azt az élményt váltja ki belőle, hogy ember, hogy az Istenbe tudtam volna erre rájönni, az tudja rombolni az élményt. Na ez lett volna ez a 10 pont. Szerintem ezek nagyon érdekesek és nagyon hasznosak általános játéktervezés szempontjából, meg a puzzle játékok tervezése szempontjából is. És gyorsan szaladjunk végig megint ezen a listán. Egyrészt, hogy emlékeztessük magunkat, másrészt meg, hogy nézzük meg ezt a kicsit őrült Sekiro elméletemet, hogy amúgy, mint általános játék, a Sekiro egész jól teljesíti ezeket a pontokat. Egy, ugye a cél könnyű megértése. Már is egy ilyen nembe kezdünk. Igazából a Sekiro esetén, mint Souls játéknak, ugye így a lore-t, ha nézzük, meg így a történetet, ugye annyira nem tudod még, hogy mi itt a cél. Viszonylag hamar kiderült, tehát látszik, hogy kinek vagy, úgymond a fogalmazunk úgy, alattvalója, kit kell megvédelmezned. A lore szempontjában, a történet szempontjában azért egy könnyen látható cél manifesztálódik, de mint maga a játék, és ez már azt lehet mondani, hogy így az alapjáték dizájnnál ezt már nagyon megszoktuk. Látszik a cél, hogy van egy pálya, amin végig kell menni, és bárki, aki ellenáll, az agyon kell verni. És igazából ennyi. Szóval így az akciójátékoknál, hogy el kell jutnod A-ból B-be, és egyébként bárki, aki rád támad, azt ki kell nyírnod, ez nem egy nehezen megérthető cél. Ugye beszéltünk már arról, hogy maga az erőszak az egy nagyon intuitív, azt hiszem pont az előző rész volt, vagy az előző előtti, mert a Dragon's Dogmás volt az előző, tehát a 10. epizód, hogy az erőszak egy nagyon intuitív, emberek számára nagyon intuitív koncepció, ami azt jelenti, hogy nagyon könnyen megérthető cél. És ebben a Sekiro sem más, könnyű megérteni a célt. Legyen könnyű elindulni. A Sekiroban viszonylag könnyű elindulni, még harcolnod sem kell, ugrálnod kell egy kicsit, fel kell másznod ide-oda-amoda, egyáltalán nem nehéz, aztán pedig viszonylag könnyű ellenfelekkel dob össze. Az első ilyen úgymond miniboss nagyon hamar jön, egyébként rá fog jönni a játékos, hogy annyira az sem nehéz egy idő után, az amúgy páran már ott el tudnak akadni, és le tudja őket dobni a játék, tehát majd itt a kihívás fokozatos növelésén egy kicsit majd beszélni fogunk erről, de lényeg, hogy könnyű elindulni a játékkal, tehát nem egy bonyolult. Aki játszott már ilyen akció RPG-kkel, annak nem lesz ezzel problémája. Haladás érzete. A karaktereden folyamatosan érzed, hogy erősödik, mindig új tárgyakat szerzel, egyszerűen a haladás érzete az így mindig megvan. És az a helyzet, hogy egy kicsit átugranék most itt a következő pontra, hogy a negyedik, hogy érezze a játékos, hogy meg tudja oldani, hogy erre mondják azt, hogy a Souls játékok nehezek, de fairek. Tehát ez az elv szülte azt, hogy ezt a From Software nagyon jól eltalálta. Ez szülte meg ezt a mondást, mivel tényleg fair a játék. Tehát meg lehet oldani, és ez ebben a From Software zseniális, hogy ezt tudja éreztetni a játékossal. Tehát amikor ebben a Sekiro egyébként a leggyengébb, tehát a Sekiroról nagyon sokan lepattannak, sokat vár tőled a játék, de érzed a Souls játékokban, hogy meg lehet oldani. Tehát, hogy fel tudod fogni, hogy mi volt a problémád, és meg tudod látni azt, hogy ennek a bossnak vannak mozdulata, és ha eleget gyakorlok, eleget figyelem, eleget harcolok vele, akkor le fogom győzni. És ezt általában az élet csíkján is lehet látni, hogy egyre többet fogsz leütni róla, és utána jön az adrenalin rás, hogy már csak egy pici van, és el fogod veszíteni, mert úgy dobog a szíved, mint az állat, és össze-vissza kapkod, de aztán egyszer sikerül, és legszívesebben a adrenalintól kivágnád az ablakon a kontroller, de pozitív értelemben. Ez érdekes, összetörsz egy kontrollert, de pozitív értelemben. És ebben is benne van a haladás érzet. Minden egyes boss fightban, minden egyes level és encounter dizájnban, minden egyes tárgy úgy van elhelyezve, hogy folyamatos haladás érzeted van. És érzi a játékos, hogy meg tudja oldani. Úgy vannak megtervezve a bossok, ez az egész Souls játékok ezt lélegzik, ez a life energy-ük, hogy egyszerűen érzi a játékos, hogy meg tudja oldani, legalábbis a legtöbb játékos, és amikor megoldja, az egy óriási katarzis. Az 5-ös a kihívás fokozatos növelése volt, ugye ez is ez bizonyos Souls játékokban jobban működik, bizonyos Souls játékokban rosszabbul. Tehát azért van olyan, amikor legyőzel egy bosst a játékban, és utána egy face rollers vagy 5-öt, és utána meg rohadt nehéz lesz, de van, amikor meg eléggé el tudsz akadni akár a játék elején. Én úgy gondolom, hogy a Sekiro-nál egész jól növelik a nehézséget, feltéve akkor, hogyha beleesel abba a hibába, hogy ugye elmész a memoriddal, visszamész a múltba, és ott Lady Butterfly-jal kezdesz el kínlódni, ahogy nekem sikerült. Nem tudtam sajnos, de amúgy hát most nem a játéktervezés hibája, ez egy szinte tökéletes játék, az én hülyeségem, de én azt hittem, arra kell menni. Én azt hittem, Lady Butterfly az első boss, akit le kell győzzek. Hát miután végig szenvedtem magam ilyen, nem tudom, 50, 60, 70, nem tudom hány próbálkozásból azon a pályán, meg alapból Lady Butterfly-on, akkor utána az első boss, meg Genichiro-t, tudom, hát nem volt annyira bonyolult. De alapvetően fokozatosan növelik, megpróbálják legalábbis a Souls játékokban, de sokszor elég nagy bennük a szabadság, de szerintem ügyesen csinálják. A paralelizmus, ugye a 6. pont és a 7. a piramis struktúra, szerintem ez is nagyon jól működik, erről beszéltünk itt már az Elden Ring kapcsán, de a Sekiro-nál is, hogy A Sekiroban is mehetsz balra-jobbra, és tényleg minden hozzájárul a haladásodhoz. Ha letérsz egy kicsit a pályáról, akkor ugye ott találsz mondjuk egy minibosszt, ha legyőzed, akkor kapsz egy ilyen gyöngyöt, amivel ha négyet összeszedsz, akkor a HP-dat tudod növelni. Gyakorlatilag ott is az van, hogy ha a Sekiroba találsz valamit, az mindenképpen hozzájárul a végső cél eléréséhez, ahol ugye a főbosszt is int le kell győznöd, és tényleg minden hozzájárul. A paralelizmus meg valamennyire működik, tehát azért több felé is tudsz menni, de azért a játékban elég sokszor van, hogy egy bossnál meg kell állnod, és ha ezen nem mész tovább, akkor nem mész tovább. Meg kell oldanod. A hintek az egy érdekes dolog, tehát a segítségek a játékban. Én ezt úgy vettem észre a Sekiroban, hogy vannak olyan részek, ahol kifejezetten előnyös lopakodni, és amikor lopakodsz, akkor bizonyos minibosszokatnak a két élet csíkjából egyet azonnal el tudsz venni. Tehát ad azért hinteket a játék, hogy hogyan támadj rá bizonyos minibosszokra, és ezzel meg tudod magadnak könnyíteni a játékot. Valamennyire ez működik, de a Souls játékokban, más Souls játékokban ez azért sokkal inkább, tehát sokkal több hint meg lehetőség van. És ugye mondtam, hogy ez egy elég mély nyúldorek, tehát azok is hintek, hogy hogyan ütnek a bosszok, milyen hangokat adnak ki, milyen mozdulataik vannak, stb. Ez az egész level, encounter és boss és enemy designban benne van. Van válasz mindenre, ugye 9. pont, hát van a híres majom vagy gorilla boss, ugye a Sekiroban, és oda... Ott van egy olyan fázisa a bossnak, amikor ki lehet belőle rángatni egy bazina, ilyen ezer lábút. És azt óriási ilyen pasture, meg HP sebzést be tudsz vinni a játékba, hogyha egy specifikus fegyverrel mész oda. Na, nekem erről fogalmam nem volt. De a közösség, tehát utána néztem ennek a boss fightnek, és akkor elmondta a közösség nekem, hogy vidd oda ezt a fegyvert, és sokkal egyszerűbb lesz. Vagyis hát ez az optimális ennél a bossnál. Le lehet nélkül és győzni, de ez az optimális. Úgyhogy én ezt itt használtam, és működött. Szóval van válasz mindenre, vannak boss stratégiák, nem a cheese-ekre gondolok, hanem konkrét stratégiák. Ezekhez a feladatokhoz amúgy fel kell nőni, tehát a Sekironál egy cheese stratégia is rohadt nehéz, de van válasz mindenre. És akkor elérkeztünk a 10. ponthoz, ami nem más, mint a látásmódváltás, és úgy gondolom, hogy ez az a pont, ami egy egész életre Souls fanná tud tenni egy játékost, vagy hogyha nem történik meg, akkor azt fogja mondani, hogy ez a játék ez egy baromság. És ez nem azoknak a hibája, akik azt mondják, hogy a Souls egy baromság, mert ez a látásmódváltás, ez nem könnyű, ez nem egy könnyen áttörhető fal. És ez most nem egy ilyen magas lóról beszélek, hanem ez egy létező dolog. És a nagyszerű Jacob Gellernek van egy Sekiros videója, amiben beszél egy könyvről, aminek az a címe, hogy Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, ez egy nagyon jó cím, de gyakorlatilag ez egy ilyen filozófiai könyv, és azért van benne ez a motorbicikli szerelés a címében, mert van benne egy rész, amikor arról beszél a filozófus író, hogy meg akarta egyszer szerelni a motorját, és ahhoz, hogy hozzáférjen a megfelelő részhez, ki kellett volna tekerni egy csavart, és le kellett volna szedni valamit. Nem is ott volt a gond, ahol a csavar van, csak le kellett volna szedni. De ez a pici csavar nem akart kijönni. Aztán már idegből csinálta, aztán már lesarkazta, és egyszerűen rátört a pánik. Úgy fejezte ki ezt az érzést, hogy the feeling of stuckness, egy ilyen üresség, egy ilyen teljes megsemmisülés, mégpedig az, hogy nem jutottál közelebb a célodhoz, vesztegeted az idődet, a legszívesebben lebasznád a hídról ezt a motort, úgy, ahogy van, és örökre elfelejtenéd az egészet, mert egy icipici csavar tönkreteszi neked ezt az egészet, legyőzött gyakorlatilag téged egy pici csavar, és egyszerűen te ott vagy, és nem tehetsz semmit, csak végignézni, ahogy tönkretesz téged egy rohadt pici csavar. És aztán történik egy olyan dolog, amikor ezzel az ember gyakorlatilag így tehetetlenségében megbarátkozik, és aztán elkezd utána nézni, hogy mégis hogyan szedje ki, mit belefúrjon, valahogy levágja, stb., és akkor valahogy jönni fog a megoldás. Még soha nem volt úgy, hogy valahogy ne lett volna. Tehát, hogy egyszerűen jönni fog a megoldás. De ez az érzés, ez a Souls játékokban egy nagyon jellemző érzés tud lenni, még azoknak is, akik imádják, és fel tudják cseszni magukat rajta. Ez az érzés, amit ez a filozofáló, motoros, motort szerelő ember megélt, hogy elakadtam. És ez az elakadás érzés, hogy egyszerűen nem tudok tovább lépni. Itt van ez, és szeretnék játszani, szeretnék haladni, de nem tudok. És egyszerűen csak felcsesszük magunkat. És érdekes módon, amikor ott hagyjuk, és másnap visszamegyünk, valahogy jobban megy. Ugye ez vissza lehet oda csatolni, hogy a szószjátékokban a haladás érzet az, hogy tanuljuk a bosszoknak úgymond a hintjeit, megtanuljuk, hogy mikor ütnek, ez egy kicsit így beleívódik a muscle memoringba. Viszont ezt lehet tudatosan is csinálni. És ez az a perspektíva váltás, ez az a látásmód váltás, ami néha aktiválódik a játékosoknak, hogy rájönnek arra, hogy az elakadás az a folyamat része. És teljesen más perspektívából néznek egy boss fightot. Úgy mennek oda, hogy nem is ütik a bosst, nem is az a célod, hogy megöld a bosst, hanem most még csak az a célod, hogy megfigyeld a bosst. Aztán utána kipróbálsz stratégiákat, aztán megpróbálod megölni a bosst, aztán rájössz, hogy még messze vagy tőle, egy kicsit többet kell tanulnod. Aztán kiderül, hogy agyonvered a bosst, de van egy második féze, és akkor utána újra kell ezt tanulnod. Megkerülöd a elakadás érzést azzal, hogy egy ilyen amatőr hozzáállást tanúsítasz, egy alázatos kezdő hozzáállást tanúsítasz, és ezáltal sokkal élvezhetőbb, és egyébként könnyebb lesz a szószjáték, mert erről szól. Viszont ugye itt azt mondtuk, hogy a látásmódváltást egy kétélű kard. A From Software azzal, hogy erre ráérzett, már a Demon's Souls-nál erre a dizájnra egy óriási rizikót vállalt, ugyanis akinek ez leesik, és egész életében ezt az adrenalinrást keresi a Souls játékokban, és meg is találja, imádjuk őket, azoknak egy örökké tartó szerelem lesz, viszont akik ezt soha nem tudják átélni, és nem tudják megérteni, nem történik meg ez a perspektívaváltás, ami teljesen érthető, mert sok ember miért ülne le játszani egy olyan játékkal, ahol 50-szer kell próbálkozni, és agyonver téged ez a szemét boss, és az van, hogy beleütök, és lemegy egy millimétert az élete, engem meg együttésből agyonver, mi értelme van ennek? Jó, egy kicsit túloztam. Persze, hogy ez nem születik meg, ez a perspektíváváltás, de ha egyszer megszületik, akkor az zseniális, és örökké rabulájt. Viszont két élő kard, sok embernél ez nem jelenik meg, sokan nem szeretik a Souls játékokat, és sokan egy hülye koncepciónak tartják. Nyilván a From Software is lépett abba az irányba, hogy egyre több embert ebbe bevonjon, ugye a paralelizmus open world design és a piramis struktúra által, mert ugye, ja meg azáltal, hogy a nehézséget magadnak tudod állítani, de a Sekiro az ilyen szempontból egy nagyon-nagyon kemény kalapos és szikárd darab. Ott kevés paralelizmus van, sokszor van az, hogy itt nem mész tovább, amíg fel nem nősz a feladathoz. És itt érkezünk meg oda, amiről beszéltem, hogy a domináns stratégia az a saját skilled, és ez ott látszik nagyon, amikor a főboss legyőzted, és majd felrobban a szíved, és elindulsz a NG Plus végigjátszással, és mint a forrókés a vajon, mint egy nem tudom, így végig suhansz a játékon, úgy vered agyon azokat a bosszokat, meg azokat az ellenfeleket, akiken majdnem a kontrollert verted szét sokszor, mint hogyha soha nem is egy pillanatnyi nehézséget nem okoztak volna. És úgy gondolom, hogy ezt az élményt még semmelyik másik játék nem tudta egyszerűen így a játékosoknak megadni, hogy a domináns stratégia az te magad vagy. Most egy kicsit spoilerezni fogok, bár mondjuk elég sokat spoilereztem, de a lényeg, hogy a játék elején a Genichiro nevű karakter, az egy ilyen ugye kezdő boss, ahol skriptelten neked veszíteni kell, de le is lehet győzni nyilván, és utána majd meg kell küzdened vele többször is. Na most a játék elején elkeni a szádat, aztán legyőzed, aztán az utolsó boss fightban az első phase, az gyakorlatilag Genichiro, azzal a movesettel, amit már megszokhattál tőle. Most első alkalommal azt se tudod, mit csinál, úgy levág, mint a húzat. Második alkalommal nagy nehezen legyőzöd, te legyőzöd, és amikor a főbosshoz odaérsz, mint első fész, egyszerűen feltörlöd vele a padlót. Egy olyan dologgal, ami egyébként a lehetetlen kategóriának tűnik, amikor először találkozol vele. Egy és ugyanaz, de akkor lehetetlen, akkor meg gyakorlatilag így nem hogy legyőzöd, hanem így stylozol vele, tehát így még szórakoztatod magad a harc közben, hogy mikor ugrasz a fejére, meg mikor baszod hátba. És ez, amikor legyőzed isint, végigmész a második, harmadik és negyedik fézen, tehát hogy végigmész az összes fézén ennek a bossnak, és egyre nehezebb és egyre keményebb, várjunk, jól mondtam, négy féz van itt? most hirtelen nem tudom már, de az a lényeg, hogy legyőzed ezt a kurva nehéz bosst, akkor utána NG Plus-ban kijössz a játékból, és ugye a start élménynél, ugye amikor először találkozol vele, úgy elvered, mint a húzat. És ez elképesztően jó érzés. Gyakorlatilag a játékot, mikor végigjátszott, te magad váltál a domináns stratégiává. Az, hogy végigjátszod a Sekirót, garantálja, hogy olyan skilled lesz, amivel trivializálod magát a játékmenetet. És óriási élmény így még egyszer végigmenni a játékon, hogy azokat a bosszokat, amik kiváltották belőled ezt az elakadás érzést, vagy ugye, hogyha tudatosan megvan ez a perspektíva váltás, akkor ugye ezt így tudtad kezelni magadban, de azért, na, valljuk be, hogy akik ezt a legjobban kezelik, néha azt is felbassza egy-két boss. Tehát óriási élmény ezeket a bosszokat legyőzni. Ugyanúgy, mint egy Rubik kockát egy perc alatt kirakni, úgyhogy előtte két hónapig próbáltál rájönni a matekjára, vagy bizonyos puzzle játékokon így végigrepülni. Szóval ez nekem egy ilyen érdekes kis filozofálás volt, hogy áttekintve a tervezési alapelveit a játékoknak, és egyébként a puzzle játékoknak, ez az egész Souls élmény, és leginkább a Sekiro így tisztán, vegy tisztán az egy ilyen élmény, annyira szépen beleilleszthető ebbe az egészbe. És ha azt mondjuk, hogy a puzzle játékok azok, amikben az a cél, hogy megtaláld a domináns stratégiát, ami után már triviális végigjátszani, a Sekiro az egy gyönyörű példája annak, hogy a Sekiro egy nagyon furcsa puzzle játék, ahol te magad vagy a domináns stratégia, te skilled a domináns stratégia. És ezt, ha újra játszod, érezheted, hogy meg tudnak akasztani, tehát új élményt tud nyújtani, de utána már szarrá vered az egészet, és ez fantasztikus érzés. Na, ez lett volna itt a Game Design filozófia egy órában a következő epizódja. Remélem tetszett. Azért egyébként ezek az elvek tök jól itt össze vannak szedve, meg azért valamilyen szinten ki vannak fejtve, úgyhogy szerintem egy tök jól használható epizód. Így is fogom felrakni, szerintem majd így idő, mi ez, time tagelem, meg próbálok neki valami olyan címet adni, hogy jól visszakereshető legyen, mert tök jól össze vannak szedve. Köszönöm szépen a figyelmet, ha van kedvetek, akkor 17-én szerdán a budapesti Game Developer, Game Dev Meetup-ra gyertek el, találkoztatok velem, meg sok nagyon cool emberrel, és hát az AI-ról fogok beszélni a játékfejlesztésben. Igen sok aspektust érinteni fogunk, tehát nem csak a generatív AI-okról beszélünk, hanem a machine learning algoritmusokról, azoknak a helyéről a játék dizájnban és fejlesztésben, meg élőben fogunk ott generálni képeket, nem csak szövegek alapján, hanem jól meg fogjuk bolondítani ezt a rendszert, és csomó minden másra is beszélünk, úgyhogy ha van kedvetek, érdekel a téma, vagy csak akartok egyet bandázni, akkor gyertek el, ott leszek, tudunk találkozni, aztán ne legyetek meglepődve, hogyha ki lesz égve az anyam, mert általában egy ilyen alkalom előtt én nagyon izgulok, és amikor vége van, akkor leesik rólam egy csomó teher, és akkor így majdnem elalszom. De ez ne akadályozom meg abban, hogy oda jöjjetek, és akkor pacsizzunk, meg dumáljunk pár szót, vagy amennyit szeretnétek, úgyhogy várunk titeket szeretettel, és ismét köszönöm a figyelmet, remélem tetszett ez az epizód, aztán hamarosan találkozunk. Sziasztok!